Szépen is.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kitartó résztvevőket itt a Network Shop Finish-ében. Görög Edit vagyok, a Debrecen Egyetem kenézi élettudományi könyvtárában dolgozom, és a munkám nagy részében az Open Access kezdeményezések kezelésevel foglalkozom, és ehhez kapcsolódva az OpenAI programot szeretném önöknek ma bemutatni. Először is az előzményeket szeretném áttekinteni röviden. Itt az elméleti és technikai háttérről fogok néhány szót szólni, és az OpenAI megvalósításához, eredményes megvalósításához néhány rendelet irányelv is megemlítésre kerül majd. Az OpenAI létrejöttének egyik alapját szolgáltatja az Európai Tudományos Tanács nyilatkozata, amit 2006. decemberében adtak ki. Ebben a lektorálás szerepét hangsúlyozták a minőségi tudományos kutatásban, illetve a kutatási eredmények széles körű hozzáférésének és disszeminációjának a fontossága kapott hangsúlyt. Erre épülve, ezt tovább víve ezt a gondolatot, egy évre rá 2007. decemberében létrehozták, vagy publikálták a nyílt hozzáférésű irányelveket összefoglaló útmutatót, aminek a központi elve, hogy az EU által támogatott projektek során keletkezett publikációk tudományterületi, illetve intézményi repozitóriumokba kerüljenek, és a nyílt hozzáférésük biztosítva legyen a kiadás után 6 hónappal, minimum 6 hónappal. Ennél konkrétabb előírásokat, vagy erre épülve hozták létre az Open Access Pilotot, de mielőtt arra rátérnénk, a technikai háttérről egy pár szót hogy mondjak, ez a driver biztosítja az OpenAI számára, ami 2006 és 2009 között két fázisban került megvalósításra, és itt ez is egy Európai Unió által szponzorált konzorcium volt, amelynek a feladata egy ilyen technikai, szervezeti váz létrehozása egy európai adathalmaz részére, és ehhez kapcsolódva egy szolgáltatás és adatinfrastruktúrát építette ki. Itt a driver kézikönyvnek, amit már korábban több előadásban is elhangzott, a driver kézikönyvnek nagy szerepe van, mivel azóta több open access nyílt hozzáférésű kezdeményezés is ezt tartja szabványként, szabvány alapként. Visszatérve a guideline, az európai guideline-ra épülve jött létre ez az Open Access Pilot, aminek a célja biztos a 7. keretprogramban támogatott kutatásoknak a nyílt elérését biztosítani, és pontosabban megfogalmazva 7 területen a nyertes pályázatok eredményeit tudományos repozitóriumba feltölteni, és törekedni ezeknek a cikkeknek a nyílt hozzáférésére. Ez a rendelet vonatkozik minden olyan szerződésre, ami 2008. augusztus 20-a után került aláírásra, és a szerződés tartalmazza a 39. cikkeit, amiben ez a kitétel vagy követelmény megfogalmazásra került. Ez a 7 terület, érintett terület, az itt felsorolt 7 érintett terület. Itt az első 5-ben a 6 hónapos embargót engedélyeztek, míg az utolsó 2-ben pedig 12 hónapos türelmi időt adtak arra, hogy az ebben itt született cikkek nyílt hozzáférésűvé váljanak. Az Open Access Pilot a zöld utas publikációra épül, nyílt hozzáférésű publikációra épül, és itt szerzett tapasztalatok felhasználása kerülnek a 8. keretprogram irányelveinek a kidolgozásában is. Ehhez kapcsolódva még hagyj említsem meg, amit a best effort, vagy az a törekvés, a nyílt hozzáférésre való törekvésnek a definiálására van. Ez is szabályozva lett az Open Access Pilot irányelveiben. Itt a szerzőket arra kérik, a kutatókat arra kérik, hogy informálódjanak a folyóirat szerzőjogi politikájáról, és ha az nem engedélyezi a nyílt hozzáférésű publikálást, embargó idővel sem, akkor kérjenek egy kitételt a szerződésükben, és amiben az önarchiválást lehetővé teszik számukra. Úgyhogy ez talán ez egy fontos kitétel annak, hogy a kutatók is részt vegyenek, vagy hát tudatosan részt vegyenek ebben az Open Access Pilot eredményességében. És akkor elérkeztünk az OpenAI programhoz, ami ugyancsak egy Európai Unió által támogatott és létrehozott program. 4,9 millió eurós költségvetéssel dolgozik, ebből 4,1 millió a támogatás végül is. 2009. december 1-én indult, és 36 hónapos futamidővel írták ki, vagy tervezték ezt a programot. 27 országból 38 partner intézmény vesz részt a programban. A céljai az Open Access Pilot-re épülve annak a támogatási struktúráját és az technikai infrastruktúrájának a kiépítése, és persze az elért eredmények, adatok feldolgozása a végső cél. A támogatási struktúrában a legfontosabb lépés talán egy európai helpdesk hálózat kiépítése. Itt 27 nemzeti kapcsolattartó iroda együttműködésére épül ez a helpdesk hálózat. Továbbá az infrastruktúra része még egy portál webhely kialakítása, ahol információkat kapnak a kutatók és a résztvevő partnerek az OpenAI előrehaladásáról, illetve itt lehet megtalálni azt az nyílt hozzáférésű vagy Open Access eszközkészletet, amit a kutatóknak hoztak létre, hogy segítsék az eredményeik feltöltését intézményi repozitóriumokba, illetve kapcsolattartás persze más Open Access kezdeményezésekkel, kiadókkal, kutatási információs rendszerekkel. Megemlítenék néhány olyan partnert, akik igen aktívan részt vesznek ezeknek a infrastruktúra, támogatási struktúra kialakításában. Talán a portugál Minho Egyetem az egyik legaktívabb ilyen szempontból. Most ők hozták létre a kézikönyvet, az OpenAI-es kézikönyvet. A Göttingen Egyetem, mint központi kapcsolattartó központ vagy egység játszik nagyon fontos szerepet, de a többiek is igen aktívan részt vesznek, és meg kell említenünk még a tudományos közösségeknek a szerepét is, amelyeknek az adatok tesztelésében, vagy szolgáltatások tesztelésében nagyon fontos szerepet játszanak. Nemzeti szintre lebontva az Open Access képviseletek, nemzeti Open Access képviseletek is nagyon fontos szerepet játszanak ezeknek az irányelveknek a terjesztésében és tudatosításában. Nálunk a HUNOR játszik ilyen szempontból fontos szerepet. Ez a magyar nyílt hozzáférésű repozitóriumoknak a szövetsége, és itt többször is megbeszélésre került, hogyan lehetne tudatosítani a kutatók, hogyan lehetne kommunikálni a pályázók felé ezeknek az irányelveknek a betartását, a követelmények, feltételek betartását. Ennél konkrétabban megfogalmazva a nemzeti Open Access Helpdesknek a feladata, amit jelenleg a Debrecen Egyetem könyvtára lát el. Mi vagyunk itt az OpenAI-es Helpdesk végpontja nemzeti szinten egyenlőre. Itt a mi feladatunk hozzánk beérkező kérdéseknek a megválaszolása, illetve ennek a helpdesk rendszernek az itteni végpontjának a kezelése. És ami még most kialakulóban van, úgyhogy még nem teljes gőzzel még nem üzemel, tesztelésen már túl vagyunk, úgyhogy talán beindul nem sokára. De mint helpdesk kapcsolattartóknak nagyon fontos feladata, amint mondtam, a ezekről az irányelvekről a kutatóknak és a szerzőknek a felvilágosítása és kommunikáció feléjük. Egy másik ilyen fontos OpenRS cél az infrastruktúra, technikai infrastruktúra kialakítása, ide kapcsolódik a webhely létrehozása, ezen a portálon, mint mondtam, található az OpenRS ilyen toolkit a kutatók számára, ez az eszköztár, illetve információkat lehet találni a feltöltésekkel kapcsolatban. Létrehoztak egy árva dokumentumok repozitóriumát, azok számára, akiknek nincsen intézményi repozitóriumi lehetőség, nem kapcsolódnak olyan intézményhez, akiknek van repozitóriumok, nekik lehetőségük lesz az ilyen szerzőknek egy független repozitóriumban a feltöltés. Ez most éppen nem üzemel az OpenR portálon, mert tesztelés alatt áll, de már hivatalosan elkészült. Dióhéjban, vagyis hát szemlítetve szerettem volna még az OpenR-nek a rajzát lerajzolni, hogy ezek az előbb említett pontok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A hét fontos, még egyszer a hét tudományterületnek a megnevezése, ahonnan ezeket a pályázó cikkeket várják feltöltésre, és a helpdesk hálózatnak a szerepe is látszik. Ugyancsak megemlítettem az elején a célként a kutatási adatok kezelése. Itt megvalósítási tanulmányokat készítettek már arra vonatkozóan, hogy milyen előnyökkel jár az OpenRS vagy Open Access publikálása kutatók számára. Itt négy tudományterület kutatói közösségnek a részvételével történtek ezek a tanulmányok, illetve az adatok statisztikai elemzése kerül még feldolgozásra az OpenR program keretében. Hogy hogyan is kommunikáljuk, nagyon fontos lényege vagy lépése az OpenR programnak, hogy ezeket a feltételeket, követelményeket a kutatók felé is, vagy a szerzők felé is kommunikáljuk. Ennek egyik alapvétele, hogy eredményes legyen ez a program, hogy a kutatókban tudatosuljon, hogy ha ezekben a pályázatokban részt vesznek, és az cikkeket hoznak létre, akkor ezeket persze fel kell tölteni valamilyen online repozitóriumba. Ennek az eredményessége nagyban függ, hogy az intézmény milyen open access irányelveket vall. Nem tudom, hogy látszik-e, negyedévekre van lebontva itt az időskála. Látszik, hogy az utóbbi pár negyed évben ugrásszerűen megnőttek azoknak az azoknak a mandátumoknak a létrejötte, amelyek intézmények hoztak létre, vagy kisebb intézményi egységek, vagy az a piros rész pedig az intézményi vonalat mutatja. Úgyhogy egyre több az intézmények is érzékelik ennek a fontosságát, egyre inkább, hogy a nyílt hozzáférésnek milyen előnyei vannak, de ezt még persze, főleg nálunk Debrecen Egyetemen is egyre inkább kommunikálni kell a kutatók felé, mert egyfajta ellenállás látszik a kutatók részéről. És talán néhány érvet felsorakoztattam, mint hogy miért is fontos az Open Access publikálásról többször is beszélni. Az egyik fontos alaptétel, hogy visszatérést jelent a tudományosság egyik alapértékéhez, ami nem más, mint az ötletek szabad cseréje végül is. Ez, az Open Access publikálás ezt megvalósítja. Nagy hatással van a kutatás láthatóságára és hatására, ami azt jelenti, hogy a kutatás eredmények széleskörű disszeminációjára kerül itt sor. Egy szélesebb körben tudják a kutatás eredményeket olvasni, illetve felhasználni további kutatásokhoz, és nem mellékes persze a hosszú távú, a kutatási eredmények hosszú távú megőrzése sem, amit a repozitóriumi archiválás eredményez, vagy ad. És mindezeknek az eredménye az, hogy erősödik a szerzős az intézmény tudományos hírneve is, úgyhogy nem mellékes, hogy ezeket az irányelveket kommunikáljuk egyre inkább a kutatók számára, és intézmények számára is. Én ennyit szerettem volna röviden az Openerről, talán túl röviden is elmondani. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, és bőven időben vagyunk, egy pillanat. Esetleg kérdések az előadóhoz, mert még van 5 percünk. Igen, pillanat, András, viszek egy mikrofon.
Publikációk feltöltésében milyenek a tapasztalataitok Debrecenben, illetve mit gondolsz, hogy mit lehetne tenni ez ügyben?
Ha jók az értesüléseim, open access irányelvekre vonatkozó mandátum még nem született intézményi szinten. Vannak kötelezvények, főleg a disszertáció feltöltésére, meg a publikációs adatbázisba, hogy bekerüljenek az adatok, viszont ez nem feltétlenül feltételezi a teljes szövegű feltöltést, úgyhogy ezt, mint mondottam, egy intézményi mandátum nagyon nagy részben segíteni ezeknek a feltöltéseknek az elindulását és szorgalmazását.
Úgy látszik, téfitben voltam, de én azt is gondoltam, hogy nálatok van valami rektori eredetű mandátum.
Mandátum nincsen, ha jól tudom, hanem van egy ösztönzés a rektori szerint, ez nem ugyanaz, mint a mandátum.
Igen, sajnos nem.
Van ez az önkéntes, ugye, hogy az önkéntes feltöltésre való ösztönzés és a mandátum. Intézménytől függ, hogy melyiket preferálják, nálunk még sajnos mandátum nem született, de az igazán az lenníteni elő az egésznek az eredményességét, igen.
Köszönöm szépen.
Esetleg másik kérdés? Akkor én feltennék egy kérdést. Ott az ábrán láttunk egy, kik azok az intézmények, akik részt vesznek, és a Hunor volt Magyarországról, erről esetleg néhány szót, hogy mi a Hunor státusza és a többi.
Hát azt mondtam, hogy a Magyarországi Nyílt Hozzáférési Depozitóriumnak a Repozitóriumok Szövetsége. Ők, mint Open Access képviselet működnek Magyarországon. Talán, igen, köszönöm, talán Gyöngyi többet tudnának
mondani. Segítségnyire nyújtásra vagyok buzdítva. A Hunor Akadémia Könyvtárának és az Egyetemi Könyvtárak részvételével alakult 2-3 évvel ezelőtt, és igyekszünk rendszeres megbeszéléseken, illetve a már többször is említett projektekben az országos képviseletet nyújtani a nemzetközi irányba, és természetesen az információ áramlást biztosítani a résztvevők számára. Tehát mindenki, aki egyetemi, illetve felsőoktatási könyvtár belép, és talán be is lépett egy levelező listán, illetve a rendszeres találkozókon, személyes vagy videokonferenciás találkozókon részt vehet. És mi felvállaltuk azt a Debreceni Egyetemen, ahogy látszott is, hogy az Open Airben például nem mint Debreceni Egyetem, hanem mint Hunor szerepel az ország. Tehát egy egységben, és ezt így szeretjük kommunikálni is. Bármi tudjuk, hogy sajnos még helyenként csíráiban található meg ez az eszme, illetve maga a konkrét intézkedések, mégis igyekszünk azt tudatosítani, hogy itt valami mégis van készülődésben, utalva elég gyakran arra, hogy végülis az Open Access 10 évvel ezelőtt Magyarországon született meg, vagy itt volt valamilyen módon a bölcsője.
Köszönöm szépen. Esetleg más kérdés, meg van lehetőség arra. Tehát a kérdésem az, hogy jogi státusza mi a Hunornak?
Nem, hallatszik. A Hunor nem egyesület, az EKK egy együttműködés tulajdonképpen. Ugye tegnap a saját előadásomban említettem a dátyurópot, ami egy ilyen nagyon light, nagyon könnyed együttműködés minimum követelményekkel. A Hunor egy ilyen ehhez hasonló. Nyilván itt az a cél, hogy egymást segítsük. Azok, akik már többet tudnak, többet tapasztalnak, átadhassák az információkat, a tapasztalataikat a többieknek. Nyilván az lenne a cél, hogy minél több ilyen repozitórium lenne, és minél több aktív tagja lenne ennek az együttműködésnek.
Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is.